Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és a Tropikál magazin közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
És vendégem a stúdióban Kembe Sorel, a Magyar-Afrika Társaság szóvivője. Szervusz!
Üdvözlök minden kedves hallgató, téged is, köszönöm a meghívást.
Ugye téged ismerhetnek az emberek több mindenről, rádióztál, különböző televíziókban, még egy szappan operában is szerepet vállaltál, azt hiszem orvos voltál.
Igen, igen, plasztikai sebész.
Most meg az AHU szóvivőjeként vagy itt. Egy dolog biztos, még mielőtt elkezdjük a témánkat, ahogy azt itt a bevezetőben mondtam, ugye itt a menekült üggyel kapcsolatban fogunk beszélgetni, de hát amellett nem lehet elmenni szó nélkül, hogy rólad aztán mindenki első pillanatban megállapítja, hogy neked legalábbis valamelyik felmenőd nem Magyarországról származik. Ha jól tudom, az édesapád kongói.
Igen, ő a kongói köztársaságból származik, ez a francia gyarmat volt, és a 70-es években, mint sok más afrikai, illetve közel-keleti arab diák, Magyarországra érkezett ösztöndíjasként, csak ő éppen nem orvosnak, meg közgazdásznak, meg mindenfajta másnak tanult, hanem nyomdaipari technikumot végzett. Mert egyébként ő újságíró volt Kongóban, és ennek a rokon szakmáját szerette volna. Három lehetőség között választhatott annó, az egyik az Bukarest, akkoriban nem jó hír járt, hanem az a hír járt, hogy ott nincs sok élelmiszer, ezért mondta, hogy ő oda biztos, hogy nem megy. A másik Párizs, és a harmadik meg Budapest. De nem nagyon tudom, hogy esett a választás Budapestre, de tény az, hogy 72-ben érkezett Magyarországra, 1972-ben, és azóta is itt él. Ez viszont nem az a szokványos helyzet, mert nagyon sokan hazamentek. Van, akik meg ugye itt maradtak, de az az elenyésző része. Viszont akik itt maradtak, azt a tudást, amit itt Magyarországon megszereztek, azt Magyarországon kamatoztatták, és most már megbecsült tagjai a társadalomnak.
És te itt Magyarországon mennyire érezted, vagy érezted-e valaha, hogy itt téged megkülönböztetnek? Csak azért, mert rajtad látszik, hogy te nem magyar származású vagy, vagy legalábbis valamelyik ősöd nem magyar származású.
Én visszanyúlnék ide azért egy picit édesapám korában, amikor ő Magyarországra érkezett, ugye, mert akik akkoriban Európába jöttek tanulni, azoknak egy része nyilván itt maradt, integrálódott, hogy milyen szép szót használják, és ugye megbecsült tagjai lettek az adott társadalomnak, illetve kis közösségnek. És mivel nekik a státuszuk igazából a bevándorló, tehát ők egy másik kultúrából, kontinensre érkeztek Magyarország, illetve Európába, nekik nagyon érdekes lehet ezeket a mai eseményeket megélni. Ugyanis ez egy krízis, aminek a krízis helyzetekből adódhatnak olyan dolgok is, ami mondjuk szélsőségeknek ad teret, hangot, erőszaknak, nem tudom minek. Ilyen még tudomásom szerint még nem történt, de hogy alapvetőleg édesapámnak is így azért néha így nagyobb lesz a füle, amikor hallgatja a híreket. Tehát amikor azt mondják, hogy bevándorlók, a bevándorlók, a bevándorlók, akkor ő mindig magára veszi. Azt mondja, hogy én is bevándorló vagyok, mi a baj ezzel?
Na igen, de itt keverednek is a fogalmak. Tehát, hogy most itt menekültekről van szó, vagy ugye sokan illegális migránsoknak hívják őket, vagy az a természetes folyamat, a migráció.
Ezeket nem szabad összekeverni, ez három külön idegenrendészeti probléma, amiket most előszeretettel összekeverünk. Nem szabad, ezeket külön kell választani. Bevándorod, jön, idehozza a tudását, vagy amit már itt szerzett, itt letelepszik, adót fizet, gyereket nevel, stb., unokát, stb.
De ez csak visszatérnek arra a kérdésre röviden.
Igen.
Mert ugye sokan egyik oldalról azt mondják, hogy Magyarország nagyon befogadó, nagyon sokan azért szeretnek idejönni, mert jól érzik itt magukat, ez egy befogadó ország. Te, aki itt nőttél föl Magyarországon, mennyire érzed ezt befogadó országnak, és mennyire érzed azt, hogy bizony téged a bőröd színe miatt megkülönböztettek?
90-es évek elején, amikor én középiskolás voltam, akkor egyik pillanatra másikra előbújtak a, én úgy nevezem, ilyen bokor alól, ezek a skinhead nevű srácok, akik jöttek 10-12-esével, egy-két német juhászkutya kíséretében, és akkor mindig megkérdezték, hogy miért veszed el a munkahelyünket, miért veszed el az iskolahelyünket, és akkor mindig válaszoltam, hogy a munkahelyeket nem veszük el, apám vállalkozó, 6 embernek ad munkát, én felvételiztem, az pont határhoz kötött, úgyhogy engem felvett. Nem tehetek róla, hogy olyan hülye vagy, hogy nem vettek fel. Na és akkor utána elkezdődött a harc, belharc, verekedés, stb. Ez nekem egy 4 évig tartott, kvázi. Abból nagyon sok rendőrségi ügylet, bírósági tárgyalás is lett belőle. És amilyen hamar elkezdődött, amilyen hirtelen elkezdődött, az olyan hirtelen meg is szűnt. Tehát egyszer csak nem láttam ezeket a srácokat sehol. Ma meg pláne nem látom. Nyilván átalakult, mert oké, egy fiatalon tök jó, hogy mászkálunk többet magunkkal az utcán, megtalálunk valakit, jó, megverjük, és aztán utána hazamegyünk. Egy bizonyos kor után nyilván ez már nem dívik, vagy
illetve
nem
bár. Illetve hozzátehetjük azt, hogy te azért egy ismert ember vagy. Mennyire köthető ahhoz, hogy téged már nem találnak meg ezzel, ahhoz, hogy mondjuk te naponta voltál látható az egyik kereskedelmi csatornán, vagy hogy korábban rádióztál, illetve még tévéztél is máshol. Tehát, hogy azért te egy ismert ember lettél, most meg már ugye egy közismert, népszerű ember vagy. Tehát, hogy ehhez köthető az, hogy megszűntek ezek az atrocitások?
Hát akkoriban nyilván nem, mert ez 94-ről beszélünk. De amikor elkezdődött a televíziózás, és utána a kereskedelmi televíziózás része is, akkor jött meg egy ilyen ugrásszerű népszerűség, és nyilván amikor beköltözöl az embernek a nappaliába minden este, akkor ő ismer. És ettől a perctől kezdve veled nincs problémája egyáltalán. Hiszen már hiába nem láttad még te őt soha életben, de amikor ő összefut veled az utcán, akkor szinte a keblére ölel, majdnem megcsókol, hogy de jó, hogy itt vagy. Én meg azt sem tudom, mi ki az. Ez az egyik fele. A másik fele, hogy van egy film, az Amerikai História X, és abban van egy pont egy skinhead srác, jó nagy darab, aki vitatkozik az egyik szereplővel, de figyelj, de hát tök jó fej ez a tanár, egyébként egy fekete tanár, egy iskola igazgató, tök jó fej, mert szerintem nem érdekel, nem ismerjük, és nem is akarjuk megismerni őket. Tehát akiket ismersz, ebből benne van az a kódulás, hogy akiket ismersz, azzal lehet, hogy empátiát tudsz érezni. Akiket nem ismersz, azok nem is érdekel.
Tehát akkor szerinted a megoldás az, hogy meg kell ismerni a más embereket, és akkor biztos, hogy megoldódható ez a probléma. Viszont, hogy visszatérjünk a menekültek problémájára, illetve a tömeges migráció problémájára, a Magyar-Afrika Társaságnak úgy tudom, hogy van megoldása, vagy megoldási javaslata, legalábbis hosszú távú megoldási javaslata arra, hogy hogyan lehetne csökkenteni, vagy akár meg is szüntetni ezt a fajta tömeges, menekülésszerű migrációt.
Ez mind a két oldalról probléma. Európában nyilván egy olyan terhet és anyagi, meg mindenfajta más terhet jelent az Európai Uniós államokra, meg az egész Európai Unióra, ami egy anyagilag is megmutatkozik, mert valahogy kezelni kell ezt a helyzetet. Tehát ezeket az embereket, akik átjutnak mégis a kis lélekvesztőjükön, ezeket el kell látni addig, amíg a menekült kérelmüket el nem bírálják, vagy ilyen olyan státuszt nem kapnak. Ez mind pénzbe kerül. A másik az, hogy a helyi lakosságnak nyilván ez is egy nagyon furcsa kép, hogy egyszer csak megindul rengeteg ember, ott van egy csomó idegen ember, akik az ők is megszokott hétköznapi életüket nem is kicsit felbolygatják. Ez az egyik oldalról. A másik oldalról, Afrika részéről, ahogy nézegetem ezeket a tudósításokat, fényképeket, csak azt látom, hogy nem a Matuzsálem korú emberek indulnak neki ezeknek az utaknak, hanem a fiatal, életerős, munkaképes korú emberek indulnak el.
Na hát, hiszen más bele is halna az útba.
Így van, de ez egy olyan problémát vet fel az afrikai, illetve a közel-keleti régióban, hogy kiesik egy komplett generáció előbb-utóbb, hogyha még tovább folytatódik.
Igen, ez ezek a fiatalok hozzák még a gyerekeiket is.
Mindenkit hoznak, és akkor egy komplett generáció kiesik, és ez azt a kérdést veti fel, hogy milyen jövője lehet annak az országnak, ahol egy egész generáció hiányzik. Ott aztán nem biztos, hogy a pozitív jövőkép kialakulhat. És szerintem ez az alapvető probléma lényege, hogy azt valahogy el kell érni, normális esetben, és akkor inkább egy másik vonalra kezdem, normális esetben senki nem akarja elhagyni az otthonát. A rokonait, a barátait, az országát, ahol lakott, ahol szocializálódott, aminek ő a lokál patriótája gyakorlatilag. Ezekben az esetekben nem állja meg a helyét, mert valami nem normális szituáció alakult ki. Tehát valahogy ezeket a folyamatokat egy nem feltétlenül első, nem rövid távról beszélünk, közép és hosszú távról beszélünk, meg lehet állítani, le lehet lassítani először, meg lehet állítani, majd meg lehet fordítani.
Tulajdonképpen ezért is hívtalak be, hogy tud-e erre megoldást javasolni például egy olyan civil szervezet, mint a Magyar-Afrika Társaság. Mert ugye az egy dolog, hogy segélyezünk. Az ugye sose vezet jóra, bár egyébként adott vészhelyzetekben nincs más megoldás. De ami tömegeknek jelenthet megoldást, hosszú távon, hát abba jó néhány kormánynak a bicskája beletörött már.
A megoldása ennek, hogy azt kell elérni, hogy mindenki otthon akarja maradni. Nyilván nem mindenki, hát a nagy része. Nyilván ezt úgy lehet elérni, mert ahogy említetted a segélyezést. A segélyezéssel egy probléma van, hogy hosszú távon nagyon rossz dologra szocializál. A segély arra szocializál hosszú távon, hogy várjuk a segélyt még hosszabb távon. És aztán nem történik semmi. Ami az AU által talán preferált megoldás lehet, az a fejlesztés, illetve a befektetés, mert az közép és hosszú távon meghozza a gyümölcsét. Hogyha mondjuk oktatásban ruházunk be, vagy fejlesztünk, egészségügyben, mezőgazdaságban, ugye azért, és azt túlzás nélkül állíthatjuk, hogy Afrikáról szól majd az elkövetkezendő 20-30 év, azt biztos mondhatjuk, mert olyan kiaknázatlan területek vannak, mind emberi erőforrásban, mind földrajzilag, ami azért példanélküli. Tehát, hogyha ezekben a három területben sikerülne olyan befektetéseket, illetve fejlesztéseket eszközölni, ami fenntartható. Tehát nem egyszeri akció, és aztán elküldünk egy orvoscsoportot valamelyik afrikai országban önkéntesen gyógyítani, és aztán utána hazajönnek, és többet nem küldünk. Ilyen szempontból az AU-nak vannak olyan kezdeményezései, amik már 11. alkalommal működnek. Több afrikai országban ez az önkéntes orvosi misszió. Most, jelen pillanatban Ugandában is kint vannak.
Ismét.
4 orvos, és ez már 3. misszió Ugandában. Tehát ez egy olyan fenntarthatóságot prognosztizál, hogyha ezt folyamatosan lehet generálni, ami előbb-utóbb eléri a másik oldalon azt, hogy igény van erre. Az előző 2 orvosi missziónál ugye voltak is egészségügyi könyvek, oda bele lett írva az ember, a páciensnek a kortörténet, hogy milyen kezeléseket kapott, és visszatérnek ugyanazzal az egészségügyi könyve. Tehát valamilyen szocializációs folyamatot el lehet indítani ezzel. Ez egyik oldalról. És nem beszélve arról, hogy például most bocsánat, hogy még egy kicsit így belefőnk ebbe az egészségügyi részbe, de hogy a fenntarthatóságot az is jelképezi például itt az AU esetében, hogy egy kórház épül jelen pillanatban, most már a terepmunkák, meg az alapás, és minden júliusban lesz az alapkőletétel Ugandába, és talán 2016 elejére elindulhat egy olyan alapszintű ellátás Ugandában, egy kórházban, ahol egyébként helyi embereket képeznek ki ápolónak, a Miskolci megyei kórház segítségével, különféle adományokkal, és mi tagadnám meg az alkalmat, hogy szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy adományokat és együttműködő partnereket továbbra is várunk erre a projektre. Tehát ilyen szinten elindulhat valamilyen fenntartható folyamat. Amitől most például csak erre a kórházra visszatérve, hogy ott kap egy bizonyos tudást néhány ember, és kap egy bizonyos státuszt, fizetést, megélhetést, nekik eszükbe nem jut tovább, vagy soha, remélhetőleg, hogy elhagyják az országukat.
Igen, de talán pont Uganda nem a legjobb példa, hiszen Ugandában most úgy tűnik, hogy jó élni. Nem egy magyarral beszéltem, aki azt mondta, hogy hát ő szívesen oda is költözne. Egyrészt a klíma nagyszerű, másrészt ugye nyugalom van, biztonság van. Ugye ott nem ugyanaz a helyzet, mint mondjuk Afrika más területein, vagy mondjuk Szíriában, ahonnan tömegek menekülnek, tehát csak Törökországban, egy városban 1,5 milliónyi menekült van. Tehát világos, hogy ott lehet jobban működni, ahol béke van, meg nyugalom van, de ahol mondjuk nagyobb a baj, de mondjuk még nem háborús a helyzet. Ott milyen példákat tudsz mondani?
Én ugyanazt tudom mondani, hogy ha fejlesztünk és befektetünk, nyilván kell egy olyan közeg, ami egy kicsit nyugodt azért, tehát a régióhoz
képest. Hát igen, képest. A befektetés az kell, hogy oda, aki pénzt visz, az...
És ehhez viszont merjen. Szándék kell. Én meg vagyok győződve arról, hogy mindenfajta konfliktust és krízis helyzetet nagyhatalmi szándékkal meg lehet oldani, illetve kezelni lehet, konszolidálni lehet. Tehát, hogyha ezt lehetne valahogy rávetíteni az afrikai régióra, illetve a közel-keletre, beszélünk akkor Szíriáról, akkor ez most nem 1-2 évről beszélünk, tehát azért itt évtizedekről beszélgetünk, akkor ez a folyamat, ami most ott van elindult, akkor ez talán leállítható, talán visszafordítható. Erre már volt példa egyébként a történelem során. Tehát én azt gondolom, hogy nehéz receptet mondani erre. Lehet, hogy valaki azt mondja, aki ezt hallgatja ezt az adást, hogy fú, ez mennyire ilyen idealista gondolkodás, hogy akkor majd oda mennek cégek, és akkor majd építenek gyárakat, és akkor majd tanítják az embereket az egyetemen, pedig nincs más megoldás. Tehát lehet Európán belül megpróbálni kezelni a problémákat, de ez mindig csak kárenyhítés, kármentés. Ez az akut vakbélgyulladásnak az esete, amikor már annyira fáj, hogy le kell vágni a vakbelet. Tehát alapvetőleg ezeket a problémákat nem Európában, és nem az Európai Unió határán kell megoldani. Ezt már régen messze Európától meg kell oldani. És mivel ugye ez az unió is olyan csoportosulás, ahol azért vannak érdekek, érdekellentétek ütköznek, ezért nagyon lassú a reakcióidő. A civil szervezetek azért jók, ráadásul akik ráadásul ugye Afrikában jártak civil szervezetek, azoknak gyorsabb a reakcióidejük, helyismerettel rendelkeznek, komoly helyismerettel rendelkeznek, és ők igazából az a feladatuk azért civil szervezet, hogy levegyék a terhet, valamilyen szféra terhét a döntéshozók válláról. Nyilván ez is pénzbe kerül.
Ha már itt európai szinten kellene valamit tenni, az AU bár egy nagyon jelentős szervezet, de mégiscsak egy és egy magyarországi szervezet. Milyen kapcsolatotok van akár Európában belül a többi országban működő hasonló szervezetekkel? Egyáltalán vannak-e hasonló szervezetek, és lehet-e együtt összeadva az erőket talán meghatványozni ezeket az erőforrásokat, mert ugye ez mindig pénzkérdés is, illetve emberi erőforrás is, van-e megfelelő szakember, aki oda megy, aki betanít, aki segít ebben. Szóval, hogy ez működik-e?
Nemrégiben volt, talán tavasszal volt itt Budapesten a központban, az AU központjában egy delegáció, egy kisebb delegáció, vagy londoni székhelyű non-profit szervezetnek a delegációja, egy afro-karibi szervezetnek a delegációja, ami nagynak számít az Egyesült Királyságban, és velük történt egy megállapodás, miszerint ugye a hajóink egy irányba haladnak tovább, hogy a keresztapa hasonlatával éljek. És nyilván nem csak londoni szervezetekkel van, vagy angliai szervezetekkel van ilyen együttműködés. Alapvetőleg az, hogy az EU szinten valamilyen kezelésre kerüljön ez a migrációs, vagy bármilyen afrikai, vagy közel-keleti probléma. A civil szervezetek azt mondtam, hogy van a helyismeretet, de egy bizonyos fajta szám után, már egy nagyság után lobbyerőt is képviselnek. Tehát nyilván akkor már Brüsszelben, ahol hála Istennek már volt néhány megjelenés, lehet esetleg egy olyan irányba irányítani a döntéshozóknak a figyelmét legalábbis. Aztán, hogy a döntésük milyen lesz, az egy másik kérdés, ami a civil szervezetek szempontjából nem azt mondom, hogy előnyös, de fontos lehet ugyanúgy, ahogy Magyarországon is lehet mondjuk a magyar kormányzat figyelmét arra irányítani, mivel most már ugye a délinyitás politikai hivatalosan ugye működőképes, hogy Afrikában mik a prioritások, mik lehetnek a prioritások, hogy lehetne segíteni a kontinensen.
Na most azért, vagy ne kerüljük meg a problémát, ami ugye mégiscsak itt van a határainkon, és bár mi ezt érezzük nagy problémának, azért a magyar határokon bonyolódó illegális migráció az töredéke annak, mint például mondjuk Olaszországban, Spanyolországban, Franciaországban tapasztalható. És akkor, hogy kérdés is legyenek sok kijelentő mondat után. Ugye erre mindenhol más válaszok születnek. Nagyon úgy tűnik egyébként, hogy Európa, ha nem is egyforma vehemenciával, de van, aki nagyon szépen becsomagolva, de mégiscsak valahogy azt üzeni, hogy tessék kívül maradni, majd mi inkább bezárjuk a kapukat. A Magyar-Afrika Társaságnak ezzel kapcsolatban vannak-e megoldási javaslatai, illetve bármiféle akciót, akár segítségnyújtást, akármi mást terveztek-e, vagy tesztek-e most ebben a helyzetben?
Most jelen pillanatban erről nem tudok beszámolni, nyilván ez nem zárja ki a jövőben, hogy mi történik, hogy történik ilyesmi, de hát alapvetőleg ugye próbálunk, nem is próbálunk, tehát mindent megteszünk annak érdekében, hogy párt és belpolitika mentes szervezet maradjunk, és éppen ezért ezekben a témakörökben még hivatalos nyilatkozat sincs. Tehát megmaradunk non-profit szervezetnek, akik Afrikában tevékenykednek, Afrika a fő területük, és hát ennél tovább nem mennénk ebben a kérdésben.
Tehát ez azt jelenti, hogy ti is azt üzenitek az afrikaiaknak, hogy tessék otthon maradni, mert itt nálunk nem segítünk?
Nem azt üzenjük az afrikaiaknak. Az afrikaiaknak azt üzenjük, hogy meg kell tenni mindent annak érdekében, hogy ne kelljen otthonról eljönni. Tehát ez szerintem egy másik jellegű üzenet, mint a teljes elzárkózás. És mindent meg is teszünk annak érdekében, hogy nekik ne kelljen eljönni onnan. Ennek vannak olyan lábai is, olyan kezdeményezései is, amiről még nem beszéltünk, ezek a magyar kereskedelmi és kulturális intézmények Afrikán belül. Tehát, hogyha már befektetésekről és fejlesztésekről beszélünk, akkor ezek olyan mondjuk inkubátorházak, amik olyan befektetőket, illetve üzletembereket várnak cégeket, adott régióban, és ez van Malavitól kezdve Ugandában, Marrakesben, meg nem tudom, egy sok más helyen is, ezek a HTTC-k, úgynevezett HTTC-k, aminek az a feladata, hogyha valaki érdeklődik az adott régió térség iránt, akkor az megérkezik az adott repülőtérre, ott már az egyik kollégánk várja őt, már van egy mobil internete, azonnal visszakapcsolódik a körforgásba, megérkezik egy nagyon kultúrált épületbe, ahol tud élni, és aztán onnan csillagtudásszerűen megpróbálja intézni az ügyeit. Erre már vannak példák, mint például mezőgazdasági helyzeteket is sikerül már lassan kiaknázni. Azt hiszem, ez pont Ugandában van. Tehát abszolút működőképes. Tehát mi a mi részünkről megpróbáljunk egy olyan irányadó, nem tudom, egy tólig utat mutatni, hogy ez a sárga út, és akkor ezen a mi elképzelésünk szerint le lehet jutni abba a nem tudom, Kánaánba mondjuk ilyen teatrálisan, ami talán azt eredményezi, hogy azok az illetők, akik elhagyják, el szeretnék hagyni az országot, és nem háborús jutott a térségről beszélünk, mert ez egy egészen másik történet. Tehát a gazdasági okokból akarják hagyni, ne hagyják el, mert látják, hogy ott nem tudom, egy mintagazdaság épül, ami nem tudom hány hektáron működik, és aztán azon működik. És akkor jön a termés, és akkor tudnak locsolni, és akkor nem a szárazság, meg teljesen politikától független indokok miatt is el tudnak menni. Tehát az elsivatagosodás egy mezőgazdaságban élő...
Sőt, ez egy nagyon komoly probléma, az elsivatagosodás.
Egy mezőgazdaságból élő térségben, az probléma, és onnan elmegy. De még mindig, én azt gondolom, hogy Magyarország egy olyan szerencsés helyzetben van túl azon, hogy most a déli határ felől nagyon sokan érkeznek, hogy nem mondjuk Szudán szomszédja, vagy nem mondjuk Sierra Leone szomszédja. Mert akkor aztán tényleg megismernénk, mi az a menekült kérdés, nem is kell messzire menni, de ahhoz kell Magyarországról messzire kell menni, mondjuk egy dadabi menekült táborba. Több százezer ember össze van zsúfolva. Azt kezelni, az már tényleg egy egészen nagy probléma.
Mm. Tehát akkor tulajdonképpen lehet az az üzenet a vállalkozóknak kis túlzással, hogyha szeretnének a jövőben hozzájárulni a saját jólétük mellett ahhoz, hogy megoldódjon a gazdasági menekültek kérdése, akkor Afrika felé érdemes nyitni befektetőként?
Igen, mert túl azon, hogy ugye azt, és ezek számok, hogy a 10 legdinamikusabban fejlődő országból 7 a szubszahari térségben van, tehát Fekete Afrikában. Most ezeket a dinamikus fejlődéseket, ezeket nyilván még csak egy bizonyos szint érzékeli ott, ugye kimarad egy középosztály. Tehát Afrikában nagyon sok országban az a probléma, hogy középosztály egyáltalán nincs. A nagyon szegények és a nagyon gazdagok között mennek ezek az évszázados konfliktusok, harcok, de hogyha ezeket a dinamikus fejlődéseket valahogy az egész társadalomra is le lehet vetíteni, akkor ki lehet alakítani egy középosztályt, és ettől a perctől kezdve ugye nagyobb lesz a vásárlóerő. Csak annyit még hozzáfűznék ehhez, hogy mondjuk a gazdasági világválság nem nagyon hatott ki teljes Afrikára, sőt, én emlékszem, hogy 95-ben jártam először Kongóban, Brazzavilleben, ott 100 dollárért kaptam 65 ezer kongói frankot. Aztán utána jártam többször is, de minden esetben 100 dollárért 65 ezer kongói frankot kaptam. Most 2-3 hete voltam Szenegálban, ott nem kongói frank van, nyugat-afrikai frank van, de nagyjából ugyanaz az árfolyam. 100 dollárért 65 ezer nyugat-afrikai frankot kaptam. Tehát úgy tűnik, hogy ezek az árfolyamok oda nem nagyon csapódnak le. Tehát alapvetőleg ebből az következik, hogy amit mondjuk 10 évvel ezelőtt, vagy most lehet, hogy nem jó időintervallumot mondok, mondjuk 1 dollárt költött egy átlagos afrikai ember egy nap, az lehet, hogy most már 5-öt vagy 10-et. És hogyha ezt közgazdasági nyelvre fordítjuk, az meg 5-szöröződött és meg 10-szöröződött. Tehát előbb-utóbb, ha a fejlesztések, illetve a beruházások megvalósulnak, ahogy mi elképzeltük azt, akkor ez a középréteg meg tud erősödni Afrikán belül, nagyobb lesz a kereslet, nagyobb lesz a fizetőképes kereslet, és talán akkor azok a fiatalok, akik most a tévéképernyőjén látjuk, hogy a hajókon áthajóznak a földközi tengeren, vagy a déli határon próbálnak meg bejönni Magyarországra, talán remélhetőleg azok a fiatalok nem akarnak majd elmenni az országukból, illetve a kontinensükről, mint ahogy egy normális ember nem akarja elhagyni az országát.
Legyen már ez a végszó, nagyon köszönöm Kembe Szorálnak, a Magyar Afrika Társaság szóvívőjének, hogy vendégünk volt, tedd máskor is.
Köszönöm szépen, hogy itt lett.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és a Tropikál magazin közös műsora.